A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a Köztünk marad 267. adását hallják február 8-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma a stúdiónk vendége lesz Varga Szilvia, mediátor, párkapcsolati tanácsadó, coach és erőszakmentes kommunikációs szakértő, aki a házasság hetén, azaz jövő héten tart előadást a Parkvárosi Közösségi Házban, családi konfliktusokról, játszmákról és erőszakmentes kommunikációról. A stúdióban is erről beszélgetünk majd vele. Aztán bemutatjuk a Diák Újságírók Országos Egyesületének legújabb bűnmegelőzési kampányát, amivel az internetes zaklatásra akarják felhívni a fiatalok figyelmét. Szó lesz arról is, hogy ingyenes tanfolyamot tart a kötelék, értérségi közösség a családokért, a várandóságról, szülésről, szoptatásról, a kismamáknak és párjaiknak, illetve azoknak is, akik még csak tervezik a babavárást. Végül megkérdezzük dr. Varga Dániel háziorvost, hogy mire kell odafigyelnünk, kell egyáltalán félnünk itt Érden a koronavírustól. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk.
Érdefem 101,3. Friss hírek, friss zenék. Érdről szeretettel.
Thicker than blood, that's deeper than love with my friends. People come and some people go and some people ride to the end. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive my brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. I'll say forever my family.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Varga Szilvia a stúdió vendége, aki családi mediátor, erőszakmentes kommunikáció szakértő, illetve coach. mert hogy a házasság hetében egy nagyon fontos, de szerintem nem csak akkor aktuális előadással készülsz majd az érdeklődők számára a Parkvárosi Közösségi Házban, pontosan február 15-én, méghozzá este 6 órától 8 óráig, családi konfliktusok, játszmák megoldása, érzéseink feltárásával. És akkor jön mindjárt az első kérdés, hogy ilyenkor mennyire maga a téma szüli szerinted a feszültséget, vagy pedig a kommunikációnak a stílusod?
Igen, ez egy nagyon, nagyon helytálló kérdés. Köszöntök szeretettel mindenkit. Azt gondolom, hogy ez a téma abszolút kettős, tehát mind a kettő vonalon el lehet indulni, amit mondasz, és aztán nehéz megfejteni, hogy a tyúk vagy a tojás esete, vagy a kommunikációs stílusból lett aztán a nagyobb probléma, vagy valóban egy fajsúlyosabb helyzetről beszélünk. Nyilván van ilyen is, olyan is. Tehát valamikor már azon is összekapunk, hogy kiviszti le a szemetet, vagy éppen hogyan nyomjuk a fogkrémet, vagy hol tároljuk a papucsunkat az előszobában, de nyilván ezek mögött, a csipcsú problémák mögött valószínűleg van egy komolyabb probléma a háttérben, vagy egész egyszerűen érzelmi eltávolodás, és ezért is adtam talán azt a címet, hogy itt az érzelmeink feltárása az nagyon fontos, mert nagyon sokszor tényleg az van a háttérben, az a gyökere, hogy nem merjük, nem tudjuk beazonosítani és kimutatni az érzéseinket, és őszintén elmondani a másiknak, és ahogy ez szépen halmozódik, elfojtjuk magunkban, utána már egy apró szikrára is robbanunk. Nyilván nem azon veszünk össze, hogy hogyan nyomtuk ki a fogkrém tubust, hanem az már egy következménye lesz annak, hogy figyelemre vágyunk, vagy éppen együttműködésre, vagy szeretetre vágynánk mondjuk a partnerünktől. De itt talán azt is fontos kiemelni, hogy nem csak a házasságról beszélünk, itt ugye a házasság hete kapcsán hirdettük meg ezt a programot, de hogy hogyan kezelünk konfliktusokat, milyen kommunikációs módszertannal, gyakorlatilag az élet bármely területén, tehát a gyermekeinkkel, bármely más rokonainkkal is, mint a házastársunk, de munkahelyi baráti kapcsolatokban, vagy akár közhivatalokban, önkormányzatoknál, ugye, ahol ügyintézéssel kapcsolatban találkozunk nagyon sok idegen emberrel, ott is kiválóan alkalmazható ez a módszer.
Én azt látom körülbelül, és ez lehet, hogy közhely, de hogy én tényleg nap, mint nap ezzel találkozom, hogy minthogyha most, hogy ennyire felpörgött velünk a világ, és ennyire kevés időnk van önmagunkra is, másikra is, a gyerekünkre is, mondjuk a férjünkre, vagy feleségünkre is, sokkal feszültebbek is vagyunk, és sokkal könnyebben robbanunk, és nehezebben válogatjuk meg mondjuk a szavainkat. Te mit látsz szakértőként?
Így van, egyrészt a felpörgetett életünk is nagyon nagy mértékben befolyásolja ezt, és sajnos igen, hátrányosan befolyásolja ezt, hogy nincsen türelmünk leginkább. Tehát sokszor nem is annyira az idő, hanem már az időhiány miatt a türelmünk az, ami hamarabb elfogy, akár a gyerekek, akár a párunk, akár bárkivel szemben. Illetve most már talán akár a kütyüket is idehozhatjuk, hogy nagyon-nagyon sokat kommunikálunk, de inkább online. És az online kommunikációban számtalanszor használunk jeleket, vagy most már ugye divatosak ezek a matricák, amik már mindent kifejezhetnek, vagy emotikonok, emojik, amikkel kommunikálunk, és nagyon nehezen is találjuk a szavakat. Tehát élő szóban, amikor találkozunk valakivel, sokkal nehezebben formáljuk a gondolatainkat, szavainkat. Még akár oda is becsatolhatjuk, hogy ugye az olvasás az egyre inkább kihaló félben van sajnos. A gyerekek közül már borzasztóan nehéz a kicsi korosztályt meggyőzni arról, hogy olvassanak, és természetesen ezáltal ugye a szókincsük, a választékosságuk is sérül. És ebből kifolyólag nyilvánvalóan az érzéseinket, amit egyébként is borzasztóan bonyolult megállapítani, ha szavaink sincsenek rá, akkor még nehezebb így kommunikálnunk, hogy az igazi érzéseinket, szükségleteinket el tudjuk mondani.
Mi mondjuk a leges, legfontosabb pont az erőszakmentes kommunikációhoz szerinted?
Azt szoktam tanácsolni, hogy legelső lépés az az legyen, hogy megpróbáljuk az előítéleteinket és a feltételezéseinket kivenni a kommunikációból. Ami nagyon szépen hangzik, de értem és tudom, mert találkozok vele napi szinten, hogy nehéz. De talán, hogyha egy másik oldalról közelítjük, hogy nem mindig magunkból induljunk ki. Ami alatt azt értem, hogy például van egyfajta elképzelésünk arról, hogy mi az átlagos, vagy mi a normális, vagy mi mit tennénk a másik ember helyében. Na, ezeket a mondatokat, gondolatokat kellene kivenni a fejünkből, mert a másik embernek más lesz a normális, más lesz az értékrendje, más lesz az átlag az ő számára, és ebből fakad utána, hogy az érzéseinket gyakorlatilag csak mi saját magunk befolyásolhatjuk. De hogyha már a nulladik lépésben úgymond elbukunk, és már ítélkezünk és magunkból indulunk ki, akkor már borzasztóan nehéz a másikra objektíven, konkrétan, tényszerűen nézni, vagy az egész helyzetet tényszerűen látni.
Tehát akkor valós az, amit szoktak mondani, hogy a legtöbbször, amit a másik fejéhez vágunk, az tulajdonképpen a saját problémánk.
Sokszor igen, magunkból indulunk ki ezeknél a helyzeteknél, és talán párkapcsolatban egy nagyon jó példa tud lenni, hogy sokszor a hozzám, akik eljönnek párok, ott azt tapasztalom, hogy elmondja a férj, elmondja a feleség az adott problémáról a látásmódját, és óriási meglepetések, meglepődések szoktak történni, hogy egész egyszerűen nem úgy látják, nem úgy hallották, nem azokat hallották a szavak mögé, pedig akár szó szerint mind a ketten emlékeznek arra, hogy mit hallottak, vagy mit mondott a másikójuk. Úgyhogy ez egy nagyon tipikus félreértés, de ha csak belegondolunk, hogy olvasunk egy szöveget, egy írott szöveget, akkor mindenki másképpen kezdi el hangsúlyozni, hogyha mondjuk élő szóban szeretnénk visszaadni. Pedig teljesen ugyanazok a szavak vannak leírva a papírra.
Miről lesz szó konkrétan majd itt az előadásodon, tehát miben nyújtasz majd támpontot a résztvevőknek?
Szeretnék egy nagyon pici önismeretet elmondani majd, ami ahhoz kapcsolódik, hogy esetleg miért nem tudunk, vagy miért esik nehezünkre tényszerűen kommunikálni, milyen érzelmeink azok, amik befolyásolják, és ezeket hogyan hozzuk a gyerekkorunkból, milyen helyzetekre tudunk úgy reagálni, amire mondjuk gyerekkorunkban reagáltunk valahogyan, és ettől nehezen tudunk elvonatkoztatni. Tehát ebben segít egy kicsit az önismereti háttér. Az önismerethez nagyon szorosan kapcsolódik, hogy a játszmákba miért megyünk bele, és egyáltalán mik azok a játszmák. Ezt nagyon fontosnak tartom tisztázni, hogy mi játszma és mi nem játszma, mert azért a köznyelv az nagyon előszeretettel használja most már mindenféle vitás és konfliktusos helyzetre, hogy már játszmázunk. A játszma azért egy súlyos dolog, nagyon sok tényezőnek kell megfelelnie, hogy mitől lesz valami igazán játszma, és erről is fogunk beszélni, nyilván nem csak a definíciójáról, hanem arról is, hogy hogyan tudunk kilépni, hogyan tudjuk ezt megoldani és felismerni, és egy nagy szekciót szánok annak, hogy az erőszakmentes kommunikációról meséljek, ami egyrészt az elméleti hátteret be fogom mutatni, megpróbálom nagyon röviden, hiszen ugye kevés lesz az időnk, illetve konkrét szituációkat is én fogok megmutatni, hogy hogyan szoktuk ezt lekommunikálni, és hogyan tudnánk erőszakmentesen, feltehetően hatékonyabban ezeket megbeszélni egymás között.
Példát mondjuk tudnál-e mondani egy igazi játszmára, hogy mit értesz játszma alatt?
Arról ismerszik meg legkönnyebben talán a játszma, hogy biztosan hallotta már mindenki azt a kifejezést, hogy már megint a régi lemez, vagy hogyan jutottunk ide, vagy egyáltalán hogy kerülünk ide, hogy nem is erről kezdtünk el beszélgetni, mondjuk akár visszatérve erre a fogkrémtubus vagy szemétlevitel problémára, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy miért itt nyomod, vagy miért ott nyomod a tubust, és utána egészen más az, ahová kijutunk. Tehát már észrevesszük, hogy arról beszélgetünk, hogy nem figyelünk a másikra, miért nem figyelsz rám, miért nem adsz nekem kellő időt, miért nem szeretsz engem, miért nem járunk el sehová. Tehát egészen máshonnan indul, mint ahová kifut a vita. Sokszor erről szoktuk észrevenni. Vagy még egy nagyon jó példa erre a megint a régi lemez típusú problémára, hogy szinte tudjuk, hogy hogyan szokott kiváltódni utána, hogyan zajlik, és hogyan ér véget egy ilyen vita. Tehát szó szerint forgatókönyvük van ezeknek a játszmahelyzeteknek.
Mennyire lesz interaktív ez az előadás?
Én mindig búzdítani szoktam a közönséget, hogy nyugodtan kérdezzenek közben, nyugodtan akasztanak meg, tehát én nem bánom, hogyha bármikor megakadunk, vagy esetleg egy olyan témára jobban kitérünk, amire én esetleg kevesebb időt szántam, mert meg fogjuk tudni oldani, hogy ne maradjon ki az előadásból semmi, viszont nyilván az ott lévőknek az érdeklődését próbáljuk meg a leginkább lefedni, de a végén is abszolút van lehetőség, hogy kérdéseket tegyenek fel a résztvevők, úgyhogy egészen nyugodtan mindenki a saját nyitottsága és bátorsága nyilván meghatározza, hogy belekérdezze az előadásba, de egészen bátran fel lehet tenni közbe kérdéseket vagy megjegyzéseket. Én sokszor ki is szoktam kérdezni a közönség felé, hogy ők hogyan látják ezt a helyzetet, mert nem biztos, hogy egyformán látjuk. Én mindig igyekszem olyan előadásokat összeállítani, ahol ha valakinek nincsen ideje, kedve, vagy akár anyagi forrása rá, hogy utána privátban beszélgessünk egymással, akkor is egy komplett tudással fog olyan szempontból majd elmenni az előadásról, hogy fog tudni alkalmazni már az életben is erőszakmentes kommunikációs módszertant, illetve szerintem már ott a másfél-két óra alatt lesznek felismerései a saját maga ismerete, önismerete irányába.
Mennyire fogékonyak az emberek mostanában így a segítségre, úgymond?
Én azt gondolom, hogy egyre inkább. Ez egy elég lassú folyamat nyilván, mert így Magyarországon különösen jellemző, hogy nehezebben kérünk segítséget, vagy talán ezeknek a segítő szakmáknak az elismertsége is viszonylag még gyerekcipőben jár mondjuk az angol száz országokhoz képest. De a lelassuláshoz egy picit, hogy rácsatlakozzak a kérdésedre, vagy a tudatosságra, hogy a tudatosság az nagyon fontos, de ez nem jelenti azt, hogy sokkal-sokkal több időt kell mondjuk szakítanunk a kapcsolatainkra. Például az erőszakmentes kommunikációban ugye szoktuk mondani, hogy hogyan kell a dühösségünket kezelni. És erre egy nagyon jó példa tud lenni, hogy nem három nagy levegőt kell venni, hanem gyakorlatilag a három nagy levegő helyett, ha megtanulja az ember azt a néhány lépést, amiből áll az erőszakmentes kommunikáció, ugyanannyi idő alatt, amíg azt a három nagy levegőt veszi, tulajdonképpen be tudja azonosítani az első három lépését, egyébként csak négy van az erőszakmentes kommunikációnak, tehát itt nem kell attól félni, hogy valakinek nincsen erre ideje, mert minimális időbefektetéssel, leginkább gondolkodásmód, illetve tudatosság az, ami tulajdonképpen igényelhető ehhez az erőszakmentes kommunikációs módszerhez, semmi több.
És mellette meg mennyit nyerhet az ember, hiszen így sokkal kiegyensúlyozottabb, hogyha nincsen olyan sok vita, gondolom az életében.
Így van, mert itt tulajdonképpen a gyökerekig tudunk ezáltal leásni. Tehát azokat a játszmákat, ugye visszatérve a játszmákhoz, azokat a játszmákat tudjuk megszüntetni, amin lehet, hogy heti szinten pörgünk akár fél órákat, órákat a kapcsolatainkban, vagy a gyerekeinkkel, vagy akár a párunkkal. És ezeket abszolút ki tudjuk iktatni ezáltal, hogyha megtaláljuk, hogy mi volt a gyökér.
Varga Szilvia, coach, mediátor és erőszakmentes kommunikáció szakértő fog majd előadást tartani a Parkvárosi Közösségi Házban február 15-én este 18 órától egészen 20 óráig. Családi konfliktusok, játszmák megoldása, érzéseink feltárásával. Az iménti percekben Varga Szilviával beszélgettünk a házasság heti előadásáról. Maradjanak köztünk, mert a zene után a Diák Újságírók Országos Egyesülete legújabb internetes zaklatás elleni kampányával folytatjuk a műsort.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel.
This is all I know.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
Dr. Szajli Józseffel beszélgetünk, a Diák Újságírók Egyesületének alelnökével, mert hogy újból bűnmegelőzési tesztet indított a DUE az ORFK-val közösen. Immáron úgy tudom, hogy harmadik alkalommal, de most egy nagyon-nagyon hát a fiatalok életébe vágó problémával. Miről szól ez a bűnmegelőzési teszt most?
A Nagy Diák bűnmegelőzési tesztet immár harmadik alkalommal hirdette meg a DUE Média Hálózat a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. A sajtóban is, és egymás között beszélgetve is sokat hallhatunk róla, hogy a legnagyobb probléma, ami most a fiatalokat érinti ezen a területen, az az online zaklatás. A gyerekek közötti erőszak megállítását és az online zaklatásra való figyelemfelhívást tűzte ki célul a DUE, amikor most meghirdette újra a Nagy Diák Bűnmegelőzési Tesztet. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a játék során ne kerülnének elő olyan témák is és olyan szituációk is, amik személyes inzultust jelentetnek a fiatalok számára, de a tapasztalat és a visszajelzések mutatják, hogy ez sajnos sokkal jellemzőbb manapság a fiataloknál az online térben.
Hány fordulóból áll ez a teszt? Úgy tudom, hogy online forduló is van, illetve aztán majd a legjobbak bekerülnek egy élő döntőbe.
A DUE évekkel ezelőtt hívta életre a Nagy Diák Tesztek sorozatot, és ebbe illeszkedik most a Nagy Diák Bűnmegelőzési Teszt is. Ez egy háromfordulós játék. Az első fordulója az online zajlik. Ezt akár számítógépen, okostelefonon vagy tableten is ki lehet tölteni. 20 kérdést kapnak a témában a fiatalok. Ezek feleletválasztós kérdések. Három válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Egy edukatív játékról beszélünk, ez azt jelenti, hogy a játék végén, ha a résztvevők megkapják a helyes válaszokat, ki tudják értékelni, hogy mely kérdésekre tudták jól a választ, illetve tanulhatnak azokból a kérdésekből, amiket nem ismertek, vagy amelyiknél hibáztak. Az online játékban az elmúlt években közel 15 ezer fiatal vett részt, és az idén is ilyen részvételi számra számítunk. A legügyesebb, legjobb eredményt elérő tesztkitöltők pedig bejutnak a középdöntőbe. A középdöntő május 21-én lesz Budapesten az Aquarium Klubban, a DUE országos ifjúsági sajtófesztiválja keretében. Itt már személyes részvétellel zajlik a verseny, a középdöntőben szintén egy 30 kérdéses tesztet kell majd kitölteni, és a legjobb középdöntősök közül 12-en kerülnek majd be a döntőbe, akik egy színpadi show keretében mérik majd össze közönség előtt bűnmegelőzési tudásukat, ismereteiket.
És én úgy tudom, hogy igen értékes fődíjakkal készülnek a nyertesek számára. Mik ezek?
A döntőben találgazára a fődíj, az első helyezett egy kétszemélyes görögországi utazást nyerhet, a második-harmadik helyezett sem távozik majd üres kézzel, mert ők pedig profi kamerás mobiltelefont nyernek a játékban.
Még azt árulja el nekünk, hogy bárki kitöltheti a tesztet, vagy van valamilyen korosztályi megkötés?
A tesztet bárki kitöltheti, kortól, nemtől függetlenül. Viszont a nyereményjátékban csak a 14 és 24 év közötti fiatalok vesznek részt. Tehát aki a korosztályon kívül kitölti a tesztet, az gondolom egy jót játszik és tanul belőle. A 14-24 év közöttieknek pedig van lehetőségük arra, hogy tovább jussanak a következő fordulóban. A Nagy Diák Tesztek sorozat keretében egyébként több témában indít edukatív teszteket a DUE Média Hálózat. Most is fut például a Generáli Nagy Diák Kressz teszt, ahol a Kressz tudásukat tesztelhetik a fiatalok. Ott egy ingyenes jogosítványszerzési lehetőséget, illetve egy mopedet lehet nyerni. És most indult el a rendszerváltás 30. évfordulójára a Nagy Diák rendszerváltó teszt, amely hasonló verseny, mint az előző két említett tesztjáték. Ez is háromfordulós vetélkedő, most zajlik az online fordulója. Mindezek a tesztek megtalálhatók a www.nagydiáktesztek.hu oldalon, onnan lehet indítani bármelyik játékot.
Dr. Szajli József mutatta be a Diák Újságírók Országos Egyesületének Nagy Diák Bűnmegelőzési Tesztjét. Maradjanak köztünk, mert a zene után Bognár Krisztina védőnővel beszélgetünk arról az ingyenes tanfolyamról, amit a kötelék értélségi közösség a családokért tart, a várandóságról, szülésről, szoptatásról, kismamáknak és párjaiknak, illetve azoknak is, akik még csak tervezik a babavárást.
Érd FM 101,3.
Mindenki, aki csak ismeri a sztorimat, kellett én nekem, most mondhatom a sztorikat. Egészen más volt az élet eddig nélküle, mutatnám rossz, de sokkal jobb, mint képzelet. És a végzetem, te leszel én nekem, hiába nézel rám most olyan édesen. És ha most kis kegyet, megbocsájt nekem, pakolnék, ülnék el, én nem tesek fővel. Nincsen már más sátra, csak hogy kijelentsem, téma lezárva. És egy árva könycseppet látva, az ajtóból annyit mondjak, víz lát-e drága. Elég volt, nem fogom tovább húzni. És kérlek, ne kezdj el törvözni. Elvitted a szívemet. Hova tettem az a szemet? Mit láttam meg benned? Amiért odáig kellett mennem? Elvitted a szívemet. Most esetem a szememet. Tudom, mi az, ami bódított, meg a te a tudatom. Háromszor mostan ki a párna húzatom. Azt hittem boldogított volt pár kanunapon. Veled részegem, mint egy falunapon. Tetszett, hogy jöttél, de még jobb, hogy mész. Ez diktálja az ész, hogy ne egye a penész. Miattam a kis lelket, nincs hiszté. A játékot te nyerted, na cipré. Nem, mintha én lettem volna az első, aki a szemével húzta le a felső. Tegen követ a nap, mint égen követ egy fedvő. Kivágtam a fát, így látom az erdő. Te leszel a legjobb példa. Nekem? Te leszel a legjobb példa. Másnak, meg úgy leszek a legelégedettem veled, hogyha nem jut eszedbe a nevem. Most hagylak az élettel lelúzni. Kösz, hogy megtanítottál banán éjjön csúszni. Elvitted a szívemet. Hova tettem az a szívet? Mit láttam meg benned? Amiért odáig kellett lennem?
Köztünk marad, az Érd FM szolgáltató magazinja.
Bognár Krisztina védőnővel beszélgetünk, mert hogy várandóságra, szülésre, szoptatásra felkészítő tavasz kezdődött már a héten Romicsban, a szervező pedig a kötelék értélségi közösség a családokért, de úgy tudom, hogy ez több állomásból fog állni, illetve hogy nyitott, tehát hogy akárki csatlakozhat.
Most indult kedden a 9 alkalmas tanfolyamunk, vagy programunk, inkább úgy mondom. Természetesen bármikor be lehet csatlakozni. Úgy építettük föl a tematikát, hogy egy várandóság, egy szülés és egy szoktatás témakörű előadás váltja egymást így háromszor a 9 alkalomban. Két társam van, akikkel tartjuk, Csörgő Andrea perinatális tanácsadó, és dr. Kun Judit pedig szoptatási tanácsadó. Én védőnőként a várandóság témáit, Andi a szülés körüli időszak kérdéseit, Judit pedig a szoptatással kapcsolatos dolgokat beszélgeti át a várandósokkal, illetve a babára készülő párokkal.
Ugye ezeknek a tanfolyamoknak vagy programoknak, ahogy te mondtad, az is lehet a haszna, tehát egy ilyen gyakorlati haszna is tényleg van, hogy megtanítjátok a relaxációt, a légzés, de hogy közben azért nagyon nagy lelki segítség is, mert hogy tényleg az ember az ismeretlentől fél talán a legjobban.
Igen, igyekszünk a sok-sok információk között egy ilyen vezérfonalat mutatni a pároknak, így a babavárás kapcsán. Manapság nagyon sok helyről kapnak információt, legtöbben az internetet böngészik, és elvész az, hogy egymással beszéljenek, mivel olyan családokban élünk, ahol távol vannak a szülők, nem vagyunk együtt, nem látjuk azt, hogy hogyan működik egy várandós nő a mindennapokban, milyen egy kisbabával foglalkozni. Nagyon sokan életükben nem láttak még újszülöttet közelről. Mi pedig így élő szóban, mindhárman úgy is, mint tapasztalt édesanyák, de úgy is, mint szakemberek. Igyekszünk információt adni, úgy, hogy a lelki oldalt támogatom, mert erre nagyon kevés idő van, tehát úgy fizikálisan a nőgyógyásszal, a védőnővel sok mindent át lehet beszélni így a vizsgálatokról, testi tünetekről, de azért a lelki oldaláról nem tudunk beszélni, hallani, és mi azért ezt különösen figyelemmel kísérjük. Tehát igyekszünk erre a hangsúlyt bőven fektetni.
Most például február 4-én pont erről is volt kicsit szó a te előadásodban, az a 9 hónap, ugye lelki átalakulásokról is esett szó, nem csak a testiről.
Igen, nagyon jól sikerült a program, 4 pár volt, tehát így apuka-anyuka, vagy leendő apuka-anyuka, és egy várandós kismama, és közülük az egyik pár még csak tervezi a babát, úgyhogy nagyon szeretettel várjuk azokat is, akiknél tervben van, mert nagyon sok hasznos információt kapnak itt meg tőlünk. Mindig szoktunk kiosztani egy visszajelző kérdőívet, és mindenki nagyon hasznosnak ítéli meg ezt a programot, jól szokott sikerülni, mindenki nagyon jól érzi magát, és akár ilyen barátságok is, kapcsolatok is kialakulnak, ugye nagyjából egy idős kismamák vannak egy ilyen programon, és ők járhatnak együtt akár kismama tornára, lehet, hogy kiderül, hogy ott laknak közel egymáshoz, és akár egy örök barátság is lehet ebből a szülésre való felkészítős ismerettségből.
Hát igen, itt látom közben a hozzászólásokat, és tényleg mindenki csak dicséri ezt az egész programot, és azt még nem is tettük hozzá, hogy ugye 2 hetente van, és ez teljesen ingyenes.
Igen, úgy gondoltuk, hogy így 6 évvel ezelőtt, mikor elindítottuk a programot, hogy mindenképpen ingyenesen tartanánk, mert elég sok fizetős programhoz hozzá lehet jutni, de nem mindenki teheti meg azt, hogy ekkor összeget szálljon az ismeretszerzésre, ami nagyon-nagyon fontos, mert azt tudni kell, hogy az ismeretlentől való félelem sokkal-sokkal rosszabb így ebben az időszakban, mint hogyha tudjuk azt, hogy mire számíthatunk. Tehát a hiteles forrásból szerzett információ az mindig nagyon sokat segít minden helyzetben.
És akkor nézzük meg, hogy a következő alkalommal miről lesz, hogy ez február 18-án lesz majd. Hol jó szülni, kivel jó szülni lesz majd a témakör?
Igen, Andival arról fognak beszélni a kismamákkal, vagy így a megjelentek, hogy ki, hol tervezi a szülést. Elő szokott fordulni, hogy még ez nincs konkrétan meg. Többen vannak, akik így akár a szakrendelőbe járnak várandós gondozásra, és attól függően választhatnak intézményt, hogy hová mennek szülni, vagy ott tartanak, hogy szívesen választanának még orvost, és ezt beszélik el.
Itt érdem, mennyire tabu az, hogy otthon szüljenek, vagy most már azért van ennek egy reneszánsza?
Elég is stagnál ez a dolog. Nagyon-nagyon kicsi az otthon szülések száma az országos összülés számhoz képest. És ez így igazából olyan nagyon nem változott, ha jól emlékszem a statisztikákra. Van egy meghatározott kritérium sora, hogy ki az, aki előreláthatólag problémamentesen szülhet otthon, és hogyha valaki belefér ezekbe a kritériumokba, lehet róla gondolkodni. De azért azt mindig figyelembe kell venni, hogy mondjuk Érd viszonylag közel van a Szent Imre kórházhoz, tehát belefér abba a kritériumba, hogy bizonyos kilométeren belül kell lennie az ellátó kórháznak. Akit érdekel a dolog, azt nem szoktuk el tántorítani, mindenképpen érdemes információkat szerezni, elmenni az otthonszülést vállaló bábáknak vagy csoportoknak a felkészítőjére, meghallgatni az ő előadásaikat, és ennek tükrében dönthetnek arról, hogy mit szeretnének.
Illetve, hogyha valaki a kórházat választja, én most már úgy látom, hogy azért egyre több kórház bababarát vagy anyabarát.
Igen, elég sok kórházban próbálnak erre odafigyelni. Ez nagyon sokszor orvos függő, tehát érdemes a kismamáknak az orvosukkal beszélni, hogy az a hely, ahol ők a szülést kísérik, ott milyen, hogy működik, illetve van egy ilyen szülészetválasztó nevű oldal, ahol kiküldtek egy kérdőívet a kórházaknak, és a kórházak válaszoltak az adott kérdésekre. Tehát ugyanazok a kérdések vannak különböző intézményeknél, feltüntetve, hogy ott mit lehet, mit támogatnak, hogy működik, akár az aranyórát, ugye ez a szülés utáni zavartalan egyórás időszak, amikor nem választják el a kisbabát az anyukájától, nem viszik el megszürdetni, nem végeznek el vizsgálatokat rajta, tehát ott az anyukája mellkasán nagyon jól látszódik az, aminek hirtelen látszódnia kell. Az összes többi az igazából ráér, a fürdetés is ráér, akár egy 24 óra múlva, ha megtörölgetik a babát, így a szennyeződésektől, ugyanígy az orvosi vizsgálat is, hogyha egy szépen lélegző, rózsaszínbőrű, pislogó kis baba fekszik az anyukája mellkasán, akkor nem kell neki bármilyen sürgős beavatkozást eszközölni. Szóval a szülészet választó oldalt ajánlom mindenki figyelmébe, és akkor ott így megtudja azokat az információkat, ami a választott intézményével kapcsolatban esetleg érdekli.
És akkor nálatok meg két hetente van erre lehetőség, vagy hát a Romicsban két hetente segítetek minden érdeklődőnek, akár még nem kismamának, csak aki tervezi, hogy majd egyszer az lesz. Igen. Romicson belül hol találnak meg titeket?
Mi az új épületben vagyunk, ez a B épület. Ha megtalálják a labort, akkor afelett van egy lépcső, nem kell megijedni, ha netán a piros-fehér láncos táblácskot vagy elzárt terület, általában szoktuk akkor rakni, de ott kell följönni, és ott van jobb oldalra a B214-es tárgyaló.
Ha valakit érdekelnek a különböző előadások vagy beszélgetések, inkább mondjuk így témái és időpontjai, akkor hol nézheti meg ezeket?
Van egy honlapunk, családikötelék.hu, itt megtalálja a programokat, illetve van egy Facebook csoportunk is, ez a Kötelék Érdés Térsége Közösség a Családokért oldal, ott is szerepelni szoktak a programjaink.
Az iménti percekben Bognár Krisztinával beszélgettünk a Kötelék Érd Térségi Közösség a Családokért által indított szülésfelkészítő tanfolyamról. Maradjanak köztünk, mert a zene után arról lesz szó, mennyire van okunk a pánikra itthon a koronavírus miatt.
Érd FM 101,3.
person. Cancel your plans and girls hide your mans, 'cause I'm hot and I'm dancing.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja.
A helyi kínai éttermek aggódva figyelik a koronavírussal kapcsolatos híreket. A halálos áldozatok egyre növekvő száma mellett az is aggasztja az itt élő kínaiakat, hogy felfokozódott a Kínával és a kínai emberekkel kapcsolatos előítéletesség. Dr. Varga Dániel házi orvossal beszélget a koronavírusról, Banyilas Hajnalka.
Ahogy arról az elmúlt napok híradásaiból mindenki tájékozódhatott, a világban jelenleg egy új koronavírus okoz járványt, és nagyon sok hivatalos és félhivatalos, hiteles és légből kapott hír jelent meg. Így a lehetőségekhez képest szeretnénk most egy szakmai és tárgyilagos tájékoztatást adni. Szeretném megkérdezni, doktor úr, hogy van-e okunk pánikra itt Érden és környékén? Egyáltalán Magyarországon van-e ok pánikra?
Hát egyelőre én úgy gondolom, itt Józdon, hogy Magyarországon még nincs ok pánikra, miután Magyarországon még egyetlen beteget sem izoláltak ezzel a vírussal, tehát nem hozták be. Egy gyanús eset volt, ugye, akit a repülőtéren azonnal elkülönítettek, egy kínai hölgy, akiről bebizonyosodott. Néz ki, nem a koronavírus fertőzte meg. Ugye itt a veszély, hogy szerencsére egyelőre tőlünk messze van a fertőzési góc Kínában, ebben az ugye Wuhan tartományban. Ugye az is probléma volt, hogy kezdetben ugye, hát ez a típusos, nem is tudom, ugye úgy mondják, hogy ez a volt, talán nem is tudom, szocializmusban örökölt titkolózás működött náluk. Tehát amikor az első esetek megjelentek, ugye azokat az orvosokat, akik ezt észlelték, és próbálták riasztani a közegészségügyi hatóságokat, ugye azokat leállították, sőt, vegzálták, ki voltak téve üldöztetésnek részben. Úgyhogy ha rögtön ez úgy lett volna kezelve Kínában, hogy teljesen elkülönítve lezárni azt a tartományt, hogy ne tudjon onnan, tehát mindenféle utazást, akkor nyilván nem terjedt volna el ilyen mértékben a világban.
Mit lehet egyébként tudni erről a koronavírusról? Azt mondják, hogy nagyon hasonlatos az influenzához. Milyen tünetekkel járhat? Mit hallott róla?
A koronavírus, ugye ez egy már egy 2003-as járványban, tehát a koronavírus feltűnt, amit akkor a járványügyi intézkedések ugye felszámoltak. Na most ez a vírus szintén hasonló, tehát az úgynevezett SARS vírusok, tehát a súlyos tüdőgyulladást okozó vírusok csoportjába tartozik, és hát ugye ez ott állítólag Wuhan tartományban, ezen az állatpiacon ott kezdett el fertőzni. Ugye ez egy tengeri, meg élő állatokkal foglalkozó piac, és ez szerepel forrásként. Na most emberről emberre történő terjedését igazolták, és hát általában szoros kapcsolat esetén fordul elő, tehát vagy egészségügyi dolgozók, akik ilyen beteget láttak el, vagy családban, közös háztartásban élő fertőzöttek. Tehát egyértelműen igazolva van az emberről emberre történő terjedése, és jellemzően ugyanúgy, mint az influenza vírus közfertőzéssel, fertőzött váladékokkal, de most már azt is kimutatták, hogy ugye a kilincsen, tehát a betegek által megfogott tárgyak révén is állítólag tud az ember fertőződni, Ugye sajnos ugye 7 nap azt mondják átlagban, tehát 2-12 nap között van a lappangási ideje, tehát és ugye ebben a lappangási időben sajnos már ugyanúgy, mint az influenzának is van egy lappangási ideje, tehát ezek már akkor fertőznek. Tehát mire igazán kiderül, hogy mi a baja a betegnek, addigra már sajnos fertőz. Tehát ezért nagyon fontos a megelőzésben, hogy a lázas betegeket azonnal el kell különíteni. Ez az egyik legfontosabb. És hát mellette ugye megfelelő higién és szabályok betartása.
Mit tehetünk hát akkor a vírus ellen? Tehát most nyilván ugye elmondta, tehát itt bennünket egyelőre nem veszélyeztet, de mondjuk azért influenza járvány az viszont van. Azért is érdemes egyébként mondjuk megelőző intézkedéseket tennünk. Mit tehetünk?
Így van. Hát gyakorlatilag, amit mindenféle vírus fertőzésnél ugye, kerülni a kontaktust a lázas betegekkel, amennyiben lázas beteg van a környezetben, őt elkülöníteni, minden tárgyat, amit használt, fertőtleníteni, a rendszeres kézmosás, ugye a szájmaszk is bizonyos mértékig véd, de ilyenkor a betegre is, meg az őt ellátó személyzetnek is kell hordani. A teljes környezetet, a használt eszközöket fertőtleníteni, amit lehet esetleg egyszer használatos eszközöket, és amit a beteg használt, azt eldobni, tehát megfelelően, már nem úgy eldobni, hanem megfelelően külön kezelni és megsemmisíteni. Na most a lényeg tulajdonképpen a korai felismerés. Tehát ha a klinikai tünetek és az anamnézis alapján, ugye mondjuk a Kínából jött valaki, bár ez most már nem nagyon lesz gyakori, ugye, mert gyakorlatilag Kínát lezárták, leállították a repülőgépjáratokat. Tehát ha gyanús eset van, az azonnal el kell különíteni, és megfelelő intézményben, ami ugye itt nálunk, Pest megyében, ez a Szent László Kórház fertőző osztályra eljuttatni.
Azt szeretném még megkérdezni, biztosan is látta a Facebookon, vagy egyéb ilyen közösségi platformokon, hogy vannak olyan vietnámi üzletek, vagy tájüzletek, amire kiírják, hogy nem vagyunk kínaiak, tájföldiek vagyunk, vietnámiak vagyunk, stb. És ugye itt Érden és környékén is, Tióson is vannak kínai éttermek, vannak kínai üzletek. Jogos-e a félelmük az embereknek, akik nem mernek az ilyen típusú boltokba bemenni, vagy éttermekbe bemenni?
Nem tudom, az a baj, egy kicsit ilyenkor felkorbácsolódnak ugye az indulatok is, meg hát sajnos a közösségi média, mint például a Facebook is alkalmas ilyen rémület, pánikkeltésre. Azért nem hiszem, hogy az itt élő vietnamiaknak bármi köze lenne ehhez a vírushoz. Tehát az a kínai ember, aki nem ment haza ebben az időszakban, tehát decembertől január végéig terjedő időszakban, nem ment haza Kínába, én nem hiszem, hogy ő hordozná a fertőzést.
Tehát nincs ott pánikra.
Hát nincs, szerintem nincs.
Az iménti percekben dr. Varga Dániel házi orvossal beszélgetett a koronavírusról, Banyilas Hajnalka. Köszönjük figyelmüket, Köztünk maradt című magazinunk 267. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz Köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 3177-es SMS számunkon, vagy az Érdefem Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmost.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévéanyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Szép hétvégét kíván az Érdefem 101,3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.